3 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A kormány és a szülők közös célja, hogy a gyermekek a lehető legjobb esélyekkel indulhassanak az életbe, ebben pedig fontos szerepe van a bölcsödéknek és az ott dolgozóknak, mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára Budapesten, a bölcsödei konferencia és díjátadó ünnepségen. Hornung Ágnes kiemelte, hogy a 2010-es családbarát fordulat óta a kormány létrehozott egy átfogó, biztonságos és kiszámíthatóságot nyújtó rendszert, amelyre a gyermeket vállalók minden élethelyzetben támaszkodhatnak, például a gyermek születése utáni újbóli munkába állásnál, vagy a munka-magánélet egyensúlyának megteremtésénél. Meg kell találni a lehetőséget arra, hogy Magyarország minél magasabb feldolgozottságú termékeket vigyen a piacra, mondta az agrárminiszter Dunaföldváron. Nagy István hangsúlyozta, a magyar agrárkormányzat célja a jelenlegi ciklusban, hogy minden termelő tudjon lépni egyet előre, és megvalósíthassa korszerűsítési elképzeléseit. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter kedden fogadta a Magyar Bank Szövetség elnökét. A tárcavezető a bankszövetség vezetőjével áttekintette a makrogazdasági folyamatokat, valamint a vállalati és háztartási hitelezés egyes folyamatait. A Nemzetgazdasági Minisztérium közleménye szerint megállapították, hogy az infláció sikeres letörését követően 2024-ben a kormány eredményesen újraindította, 2025-ben pedig minden remény megvan arra, hogy tovább emeli a gazdaság növekedési ütemét. Az elmúlt időszakban kiterjesztett bölcsöde fejlesztési programjának köszönhetően Magyarországon jelenleg 1130 településen elérhető bölcsödei szolgáltatás. 3,5-szer több helyen, mint 2010-ben, mondta a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Nyírbátorban. Fülöp Attila a Nyíregyházi Egyházmegye mintegy 680 millió forintos beruházással felépített új görögkatolikus bölcsödéjének átadás arról beszélt. Hasonló nagyságrendben emelkedett az intézményi férőhelyek száma is. A 14 évvel ezelőttihez képest kétszer annyi, összesen 65 ezer bölcsödei férőhely áll most rendelkezésre az országban. Az ünnepségen jelen volt Sesták Oszkár, a vármegyei közgyűlés elnöke, Román István főispán és Máté Antal Nyírbátor polgármestere. A város új 4 csoportszobás bölcsödéjében 48 gyermeket tudnak elhelyezni. 25 évvel ezelőtt kezdte meg működését a Nagy Boldogasszony iskola központ általános iskolája Kaposváron, a haza kispolgárainak épületében. Az évforduló alkalmából ünnepi programsorozaton vettek részt az iskola pedagógusai és tanulói. Az esemény sor végén Varga László megyés püspök koncelebrált szentmisét mutatott be a kaposvári székesegyházban. A főpásztor prédikációjában az egymás iránti szeretet minél mélyebb megélésére hívta a jelenlévőket. Arról ismerjenek meg titeket, hogy szeretettel vagytok egymás iránt, idézte Jézus szavait a főpásztor, majd hozzátette, amiről beszélni fog prédikációjában. Az már működik az iskola falai között, azonban mindig szükség van a szeretetben való fejlődésre. A tavaly októberi izraeli terrortámadással egészen új korszak nyílt a Közel-Keleten. A helyzet biztonsági kockázatot jelent Európa számára is. Ezzel kapcsolatban a magyar kormány álláspontja, hogy meg kell előzni az eszkalációt, le kell győzni a terrorcsoportokat és meg kell lóvni a civileket, szögezte le Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Ammánban. A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a jordániai kollégájával közös sajtótájékoztatóján kijelentette, hogy az október 7-i izraeli terrortámadás egészen új korszakot nyitott a Közel-Keleten, amelyben a nemzetközi közösségnek a konfliktus eszkalációjának, egy nyílt államközi háború kitörésének megelőzésére kellene összpontosítania. Mi Jordánia stabilitását, józanészre alapuló hozzáállását azért is tartjuk kulcsfontosságúnak, mert úgy látjuk, hogy az ilyen józanészre alapuló politikák jelentik a reményt arra, hogy a béke egyszer még ide visszatérhessen a Közel-Keleten, jelentette ki. Végül a csütörtöki időjárásról. Az északkeleti-keleti harmadban felhősen indulhat a nap, de ott is a délelőtt folyamán szakadozik, gomolyosodik a felhőzet. Másutt a gomoly és fátyol felhők mellett sok, keleten, északkeleten több órás napsütés is várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 27 fok között alakul. Híreinket hallották.
Ha egy nemzet nincs tisztában saját történelmével, akkor jelenét is bizonytalannak érzi. Múltunk ismerete út nemzetünk megmaradásához. Hallgassa műsorunkat! Tanuljon, okuljon és építkezzen ön is őseink tetteiből. Múltunk pillérei. Magyar történelmi műsorsorozat a Szent István Rádió hullámhosszán.
...1823-ban járunk, ebben az évben 7. Pius pápa meghal. Kik azok, akik őt követik a pápai székben, és az ő tevékenységükről beszélgessünk a mai adásban. Buda Péter atya teológiai tanára, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindenki, amen.
Halála után ki az, aki átveszi a pápai jogalt?
12. lesz a következő pápa, 1823-tól 1829-ig. Érdekes az, hogy bár az ő neve nem annyira ismert az emberek számára, azonban a saját korában mégis nagyon meghatározó személyiség volt, és eléggé gyűlölt személyiség. Az előző adásban beszéltünk arról, hogy vannak a zelantik és a politikantik, hát ő abszolút a zelantik sorába tartozik, akik a hitéletet próbálja előmozdítani, ugyanakkor a külpolitikájában igyekszik folytatni azt, amit 7. Pius elkezdett, tehát akikkel még nem kötöttek konkordátumot, azokkal is igyekszik ezt megtenni a katolikus hitnek a szabad gyakorlása érdekében. Azonban, ami az egyházi államot illeti, ott bizony nagyon nagy szigort vezet be. Úgy gondolja, hogy a legfontosabb az, hogy a békét meg kell őrizni. Azonban láthattuk, hogy az előző pápa alatt is folyamatos békétlenség uralkodik a civilek részéről, meg a karbonári mozgalom részéről, ami folytatódik. Most ezt hogyan lehet orvosolni? Alapvetően két út van. Ugye a politikantik azt mondják, hogy engedményeket kell tenni. Tehát valamiképpen be kell vonni a civileket is az egyházi állam kormányzásába, és akkor szépen elhallgatnak. Talán nem kell odáig elmenni, amit, hogy teljesítsék az ő akaratukat, tehát hogy köztársaságot azt nyilván nem lehet bevezetni, hiszen az egyházi állam az alapvetően egy monarchia, aminek az élén a pápa áll. De bizonyos engedményekkel lehetne csökkenteni a feszültséget az egyházi államon belül. Ezt 12. Leó úgy próbálja megoldani, hogy inkább olyan intézkedéseket vezet be, amelyek mondhatjuk így, hogy az életszínvonalat, vagy a kultúrát próbálja fejleszteni, tehát például az iskolai színvonalnak az emelésével, vagy kórházaknak az építésével, menhelyeknek az építésével, sőt, egyetemeket alapít, tehát Rómában és Bolonyában első osztályú egyetemet alapít, más kisebb városokban pedig másodosztályú egyetemeket, tehát mindenképpen azon van, hogy az egyházi államban is egy kulturálisan magasabban képzett ember réteg jöjjön létre, illetve hát a szociális tevékenység, amit az előbb említettem, szintén nagyon fontos. Mindezek ellenére mégis gyűlölt személyé vált, és pedig azért, mert a politikai ellenfeleit azonban keményen üldözte. Nem természetesen nem arról van szó, hogy ő személyesen, hanem olyan bíborosok vették körül, vagy olyan bíborosokat nevezett ki az egyes tartományoknak az élére, akik az ellenálló mozgalmat nem békésen, nem szép szóval, nem engedményekkel, hanem erőszakkal próbálják letörni. Különösen fontos volt ez Emilia Romagna tartományban, Bologna és környékén. Ott nagyon keményen és erős kézzel léptek föl az zelantik és más ilyen mozgalmak ellen, éppen ezért megteltek a börtönök, sőt, halálos ítéleteket hoztak. Több évre vagy évtizedre kényszermunkára ítéltek embereket. Tehát több száz olyan áldozatról tudunk, akik a ténylegesen papi uralomnak a következtében nagyon komoly atrocitásokat szenvedtek el.
És mit kellett ehhez elkövetni, hogy valaki mondjuk kényszermunkára kerüljön, vagy ne, hogy Isten kérdezi?
Lázadni, röpiratokat terjeszteni, és így tovább. Tehát amit mondhatjuk,
tehát a rebelliseket.
Így van, tehát ellenálló mozgalomhoz csatlakozni, és akkor annak a tevékenységeit megvalósítani. Sőt, ugye újabb fegyveres konfliktusokra is sor került, de hát az osztrákok azok újra ott voltak és segítséget nyújtottak a pápaságnak, hogy ezeket a mozgalmakat leverjék. Ez a pápaság így nagyon negatív színben tűnt föl, és akkor megint egy kis kulturális kitérőt hadd tegyek, hogy a legrómaibb opera az pontosan ebben az időben játszódik. Ugye a legrómaibb opera az Puccininek a Toszkája, amely olyan szépen Róma különböző részein egy nap alatt játszódik le, és pont amikor Rómában voltam, akkor készítettek egy nagyon szép operafilmet erről, méghozzá úgy, hogy a napszaknak megfelelően a megfelelő helyszínen vették föl a jeleneteket. Tehát ugye egy délelőtti órában kezdődik a San Andrea della Valle templomban, és tényleg ott kezdődik ugye Toszka imájával, és akkor utána a különböző helyszínek, és a vége ugye az angyalvár, aminek a bástyájáról ugye Toszka leugrik, öngyilkos lesz, miután a kedvesét kivégezték, aki szintén a karbonári mozgalomhoz tartozott. Hát ez az opera is mutatja azt, hogy milyen mély nyomokat hagyott 12. Leó pápasága az embereknek a mentalitásában, a lelkében.
Egy ilyen nem szimpatikus pápát ugye követett a 8. Pius, ő nagyobb tiszteletre vagy szeretetre tudott ezt tenni a tevékenységével.
Igazából olyan rövid ideig volt pápa, hogy erre nem is nagyon volt lehetősége, bár 12. Leóval kapcsolatban azt kell mondanunk, hogy igen, a kortársai gyűlölték, nem szerették az egyházi államon belül, de azért a nemzetközi porondon ott nem volt ennyire elutasított. A következő pápa, aki úgy mentalitásában is hasonlított 7. Piuszra, és ezért is vette föl a 8. Piusz nevet. Az ő idejében, ugye ez 29-30, ennyi az egész, tehát gyakorlatilag egy év a pápasága, ez alatt két nagyon fontos dolog történik. Egyrészt ekkor sikerül az emancipáció kivívása Angliában, ugye az ír felkelésnek a segítségével, ami azt jelenti, hogy az Angliában lévő katolikusok teljes jogú állampolgárokká váltak. Ugye korábban a katolikusokat bizonyos atrocitások érték, nem kimondottan úgy, hogy fizikailag bántották volna őket, hanem például abban, hogy nem vállalhattak bizonyos tisztségeket, hiszen azok mind olyan eskühöz voltak kötve, amit katolikus ember nem tehetett le. Tehát például el kellett ismerni azt, hogy az angliai egyháznak a feje a király. Tehát azonban ez az emancipációs mozgalom elérte a célját, tehát az angol katolikusok is, mondhatjuk azt, hogy 100%-os angol állampolgárokká válhattak. A másik dolog, hogy 1830-ban Párizsban újabb forradalom tör ki, amely a korábbi Bourbon uralmat, vagy 18. Lajosnak az uralmát megdönti, és egy polgáribb társadalmat hoznak létre, egyenlőre a királyság marad, de a Bourbonoknak egy oldalági tagját, ugye Lajos Fülöpöt választják meg királynak. És akkor itt jön a kérdés, hogy ugye most a pápaság ebben a kérdésben hogyan nyilatkozik. Nagyon fontos, mert hogy ugye eddig az látszott, hogy a restauráció során, tehát Napóleon után, a pápaság igyekszik összefonódni a fennálló uralkodó házakkal. Tehát, hogy ezekhez ragaszkodik, ezek garantálják számára a katolikusoknak a szabad vallás gyakorlatát. Itt azonban Franciaországban most azt látjuk, hogy megint egy váltás történik, tehát a tiszta Bourbon ház megszűnik, és el kell fogadni egy ilyen idézőjeles polgárkirályt uralkodónak, ahol ugyebár a társadalmi rend is megváltozik, hiszen most már nem abszolutisztikus királyságról beszélünk, hanem egy alkotmányos királyságról. Ez a pápának a bölcsessége, 8. Piuszé, hogy rájött arra, hogy a katolikus egyháznak tulajdonképpen nem kell ragaszkodnia sem államformához, sem dinasztiához, hanem a katolikus egyház bármilyen államformában, bármilyen uralkodói családnak az uralma alatt tud működni. Az egyháznak nem az a lényege, hogy összefonódjon az államhatalommal, hanem az egyház lényeg az, hogy a hívek számára minél jobban lehessen garantálni a szabad vallásgyakorlatot, és ezt bármilyen államformában meg lehet valósítani, hogyha kellő kompromisszumkészség van a fennálló állami vezetőség, illetve a Szentszék között. Thank you.
8. Pius pápa egyéves uralkodása, feltételezem, halálával véget ér. Őt egy viszonylag hosszú ideig a pápai trónon ülő 16. Gergely követ. 16. Gergely pápai uralkodás ugye 1831-től 1846-ig tartott. Eléggé fortyongott Európában a hangulat, az tény. Ez hogyan befolyásolta az ő pápai tevékenységét?
Úgyhogy az egyházi állam is fortyongott, hogy ezt a kifejezést használjuk. Tehát az előző pápáknak, itt most különösen 12. Leónak az erőszakos magatartására utalva, azt kell látnunk, hogy hiába növekedett a rendőri jelenlét, hiába teltek meg a börtönök, az egyházi államban nem csitul továbbra sem az ellenállási kedv a civilek részéről az egyháziakkal szemben, sőt, ebben az időben felerősödik egy másik mozgalom, az úgynevezett Risorgimento, ami egy újabb komoly kihívást jelent a pápaság számára. A Risorgimento, amit magyarul így szoktunk fordítani, vagy így szoktuk nevezni, hogy az olasz egységmozgalom. Uh-huh. Ez majd már 1848-ban majd nagyon erősen meg fog jelenni, és a későbbiekben pedig láthatjuk, hogy ugye egészen 1870-ig eltart, amíg elfoglalják Rómát. De már 16. Gergely pápasága alatt ott vannak, és az is érdekes, hogy az itáliai különböző államalakulatokban ott van a mélyben mindenhol ez az egységesülési vágy, azonban ez nem mindenki ugyanúgy képzeli el, hogy hogyan is lehet megvalósítani az Appennin félszigetnek az egységesítését. Tudjuk azt, hogy a római birodalom óta az Appennin félsziget az mindig széttagolt volt, tehát sosem volt egységes, mert a déli részeket sokáig még a bizánciak uralták, Szicíliára még az arabok is betették a lábukat, egyébként pedig a longobárdok szakították szét, vagy előtte a gótok, utána a későbbiekben különböző államalakulatok jöttek létre, tehát városállamok, amik egymással torzsalkodtak, vannak közöttük, amik nagyobbak váltak, mint például ugye Milánó Lombardiában, vagy éppen Firenze vezetésével ugye megalakulott Toszkána, és így tovább, de a lényeg az, hogy az egész középkor folyamán, sőt a kora újkorban is, ez egy mindig széttagolt félsziget volt, ugyanakkor viszont a közös múlt, és a múltba való révedés, ugye a római birodalomnak az eszméje, ez mindig valamiképpen azért ott lebegett, hogy valahogy egységesíteni kellene. Hát annak idején, az 1400-as évek végén a Borgia pápák is törekedtek arra, hogy jó lenne az egész Itáliát egy kézben, ugye a pápaság vezetése alatt egységesíteni. Azonban ugye erre nem került sor, viszont itt a 19. században, amely a nacionalizmusnak az ébredését is hozza magával, itt is megjelenik, hogy na hát akkor egységes Itália. Bár a Itália egysége azért is érdekes, mert annyira különböző hagyományokkal rendelkeznek az egyes tartományok, pontosan azért, mert hogy az évszázadok során sosem volt...
Más néppel kerültek kapcsolatba.
Így van, meg idegen hatalmak, ugye a déli részek nagyon sokszor spanyol befolyás alatt voltak, az északi részek hol francia, hol a német befolyás alatt, ugye Velence az egész középkor folyamán különutas, ugye volt egy Kalmár köztársaság, és így tovább. Meg hát ugye ott van az egyházi állam, ami keresztbe vágja Itáliát. Tehát, de az egység vágya azért megjelenik, hogy hogyan is lehetne ezt az egységet megvalósítani, ahogy mondom, ez másféleképpen gondoltatik el különböző személyek által, és itt most néhányat ezek közül azért meg kell nézni. Az első, ami a legradikálisabb, ugye ez egy Mazzini nevezetű úrhoz köthető, aki hát a maga nemében leginkább ilyen anarchista volt. A karbonári mozgalomból nőtte ki magát, de számára az volt a lényeg, hogy egységesíteni kell az egész Appennin félszigetet, Itália Unita, egységes Itália, de nem kell se király, semmilyen uralkodó nem kell, hanem egy ilyen laza köztársasági formát kell megvalósítani. Most az ő véleménye az eléggé egyedi volt, természetesen a radikálisok azok követték nagyon sokan, viszont az összes Itália állam vezetősége az mind üldözte Mazzinit, mert hogy ez számukra is, mindenki számára elfogadhatatlan volt. Tehát, hogyha egységes Itália, akkor annak vezető is kell. És itt jelenik meg egy újabb irányzat, amelynek az egyik képviselője Manzoni, aki az olasz irodalomnak az egyik prominens alakja, tehát a Jegyesek című műve az akkora becsben van Itáliában, most is, mint nálunk mondjuk az Egri csillagok, tehát egy nemzeti irodalmi fontos alkotás. Tehát ő, mint szépíró az egyik képviselője, de ide tartozik még Rosmini és Gioberti, Rosmini pedig pap. Pap, aki a saját korában, kicsit megelőzve korát, írt egy művet, amelyben ugye arról ír, hogy az Anya Szentegyháznak öt sebe van, ugye Krisztus öt sebére apostrofálva, és hogy ezeket kellene orvosolni. És akkor ő már itt ilyeneket mond azért például, hogy nemzeti nyelvű liturgia, tehát nemzeti nyelvű misézés, vagy a papképzésnek a hiányosságait meg kell szüntetni, egy magasabb szintű papképzésre van szükség, műveltebbek legyenek a papok, akkor tudják a híveket jobban vezetni. Tehát öt ilyen dolgot sorol föl, ami az akkori egyházi vezetés részéről elutasításra nyert, úgyhogy hogy Rosmini nem volt kedvelt a saját korában a hivatalos egyházi vezetés részéről, azonban azóta már Rosminit rehabilitálták, mert egyébként meg jámbor és szent életű ember volt, most már a boldogok között tisztelhetjük.
Hát főleg azért, mert hogy amiket elmondták Péter atya, azok a kívánalmai, azok pozitívak voltak.
Pozitívak voltak, sőt azt kell mondani, hogy a 20. században, különösen a II. Vatikáni zsinattal meg is valósultak, mondhatjuk azt, hogy megelőzte
korát.
A korát.
De akkor mi baja volt a akkori egyháznak az ő kérelmeivel?
Hát elképzelhetetlennek tartották azt például, hogy minden nép a maga nyelvén végezze a misét.
Tehát annyira értem, de mondjuk azt, hogy a papok képzése, azzal mi a baj? Mert, hogy
azzal nem volt baj, csak ugye azt meg nehéz megvalósítani. Uh-huh. Az komoly befektetést igényel, nem is kimondottan anyagi, hanem szellemi befektetést igényel. Egyébként ez mindig célja volt az egyháznak, csak nem mindig sikerült megvalósítani.
Thank you.
De mi az eredendő baj azzal, hogy adott nép az adott nyelven, saját nyelvén hallgassa a misét?
Azért, mert hogy ebben az időszakban teljesen bevett volt az, hogy liturgiát itt a római egyházban csak latinul lehet.
Én ezt értem.
Ez már az ókortól kezdve kialakult.
Tehát, hogy ez most egy olyan radikális változtatás lett volna, amire még nem volt az egyház akkor felkészülve, akár mondhatjuk.
Sőt, ugye, akik már csak azért sem, mert hogy ha nem lett volna reformáció, akkor valószínű, hogy előbb bevezették volna a nemzeti nyelvi misézést. Csak pontosan, ugye láthattuk a Trentói zsinatnál, hogy ha volt a protestantizmusnak bizonyos állításai, ami megváltoztattak a katolikus egyházzal szemben, akkor a katolikus egyház annál inkább ragaszkodott a régi formákhoz, mint egy ellenhatásképpen. Tehát egyébként az 1700-as években, ugye Pisztolyai zsinaton szabadelvűek próbálták már bevezetni ezt, és ott az ottani püspök az hajlandóságot is mutatott rá, a pisztolyai püspök, meg a toszkán nagyherceg, de természetesen az egyház azt is elítélte. Tehát minden ilyen kezdeményezés akkor még az egyház részéről ítéletre számíthatott. Tehát nem volt olyan, hogy a latinból engedtünk volna bármit is. Úgyhogy ehhez még el kell telni egy jó évszázadnak, mondhatjuk, mire megérik rá az egyháznak a vezetése is, meg a belső hangulata is. Na de kanyarodjunk vissza hozzájuk. Tehát ők egy nagyon érdekes elképzelést tártak az itáliaiak elé, és pedig azt, hogy valóban egységesíteni kellene Itáliát, méghozzá a pápa fősége alatt. Tehát ebből is látszik, hogy ők nem voltak pápa ellenesek. Tehát a pápa fősége alatt kellene egységesíteni Itáliát, de ez nem egyházi állam lenne, hanem laikus állam, aminek az uralkodója a pápa, de ugyanakkor viszont az állam az már polgári keretek között működne, mint egy ilyen alkotmányos királyság. Közben a pápa természetesen megmaradna a világegyház fejének, és az államnak a legfőbb katonai erejét azt a Szárd-Piemonti királyság tudná biztosítani, mert hogy ténylegesen ebben az időben ez volt a katonailag a legerősebb állam az itáliai államok között. Csak hát az nem annyira egyszerű, mert hogy igen, Szárd-Piemont királyság az, mondhatjuk, hogy olasz kézen van, de hát Észak-Itáliában ott vannak az osztrákok, ugye Lombardia, meg Velence, aztán a toszkán nagyhercegség is érdekeltségi szférájukba tartozott, meg hát ott van külön a nápolyi királyság, tehát nem olyan egyszerű ezt azért elképzelni, hogy ezek az uralkodók önként lemondjanak a saját uralmukról, a saját területükről, és létrehozzanak egy ilyen egységes királyságot. A pápa, főleg nem a pápa vezetésével. Ugye ezek szép elképzelések voltak, de valójában ebben az időben még inkább csak elképzelések, de igazi tettek még nem fakadtak belőle. De folyamatosan érlelődik a dolog, és természetesen a pápaságnak is ezzel szembe kellett néznie. Most talán még a Rosmini féle, meg Manzoni féle elméletet el is tudták volna fogadni, de a Mazziniét azt semmiképpen senki Itáliában. De ez az egyik dolog, amivel foglalkoznia kellett a pápának, tehát küzdeni az egységesülési mozgalom ellen, mert hogy a többség azért, ugye ez két ilyen irányzat volt, amit elmondtam, de hát amellett megvolt minden itáliai fejedelemnek a saját elképzelése arról, hogy hogyan lehetne egységesíteni Itáliát, természetesen mindenki a saját fősége alatt képzelte el. Tehát nem annyira egyszerű a dolog, a pápaságnak tehát ezen a téren óvatosnak kellett lenni. A másik fontos terület, ahol neki küzdenie kellett, ez nem más, mint a liberalizmusnak a megjelenése. A liberalizmus, mint mozgalom, ez a francia forradalomnak a következménye, ugye a szabadság szó található benne, és a liberalizmus olyan eszméket tűzött ki célul, megvalósítandó célul, amelynek egy jó része a francia forradalom idején megjelent. Benne van például az emberi és polgári jogok nyilatkozatában, amelyek azonban az egyház számára nem mindig voltak elfogadhatóak.
Alapvetően a liberalizmus az, hogy vallás ellenes eszme, ez így erős ilyet kimondani?
A liberalizmusnak többféle irányzata van. Tehát már abban a korban
mint
is.
Mint a 19. században 19. járunk,
században igen. is, meg aztán a későbbiekben, tehát most a 20. században, vagy a 21. században is. Tehát a mostani liberalizmus, ami a 21. században van, az sok esetben köszönő viszonyban sincs azzal, ami mondjuk a 19. század első felében. Tehát elég, hogyha a magyar viszonyokra tekintünk, tehát egy Deák Ferenc féle, meg Széchenyi féle liberalizmus az egészen más, mint egy mostani, most nem akarok itt pártokat megnevezni, akik liberálisnak vallják magukat, egészen másképpen gondolkodnak. De mindenképpen az emberi szabadságnak az eszménye jelenik meg a háttérben, és ahogy mondtam, az emberi és polgári jogok nyilatkozatában megjelennek olyan eszmék, amelyek azért nagyon sokszor nem annyira szimpatikusak a korabeli egyház számára. Vannak, amelyek, mondhatjuk, hogy tulajdonképpen polgári, civil szabadságjogok, amelyek nem érintik az egyházi dolgokat. Vannak azonban olyanok, amelyek igen. Tehát például ugye a liberalizmusnak azok a törekvései, amelyek az embernek a szabadságát oly módon írják le, hogy az emberek egyenlőek, aztán, hogy van szólásszabadság, sajtószabadság, véleménynyilvánítási szabadság, ezek rendben vannak, viszont a vallásszabadság, vagy a lelkiismereti szabadság, ez abban az időben az egyház számára elfogadhatatlan. Ugye a liberalizmus egyenlőség jelet tesz minden vallás közé. A katolikus egyház ugye ezt nem tudja elfogadni, tehát ilyen nincs, hogy minden vallás egyenlő, hanem a katolicizmus az numero uno, tehát ez az első számú vallás, az összes többi az csak utána kulloghat. Az, hogy az ember szabadon választa meg a vallását, ez megint elfogadhatatlan a katolikus ember számára, tehát aki katolikus, az nem válhat más vallásnak a követőjévé. Tehát ezek abban az időben a katolikus egyház számára, meg az egyház vezetés számára elfogadhatatlanok voltak. Tehát mivel, hogy a liberalizmus egy csomó pozitív célkitűzés mellett a vallási és a lelkiismereti kérdésekben egy ilyen irányzatot képviselt alapvetően, ezért az egyház nehezen tudta elfogadni a liberalizmusnak, mint olyannak a létét.
Tehát akkor gyakorlatilag, ami a vallásra, illetve a vallásszabadságra vonatkozott a liberalizmusban, ez ellen, vagy mivel ez egy olyan irány volt, amit nem fogadtak el, így globálisan a liberalizmus ellen voltak.
Igen, mert hogy ez a liberalizmus az egy csomag. Uh-huh. Egy csomag, és általában aki vallja a szólásszabadságot, az egyben vallja.
A vallásszabadságot is.
Így van. Olyan értelemben, ahogyan azt a katolikus egyház akkor még nem tudta elfogadni. Ugye ezt hangsúlyozni, hogy akkor még, mert a II. Vatikáni zsinat ezen a téren is változást hozott azért az egyházi gondolkodásban. Itt nem dogmáról van szó.
16. Gergely pápa milyen intézkedéseket hozott a liberalizmus ellen?
Mondhatjuk, hogy ellen, ugyanis itt kimondottan olyan mozgalomról van szó, amiben belesodródnak még katolikus személyek is. Tehát a leghíresebb ilyen személy, akiről meg kell emlékeznünk, ez nem más, mint Lamné abbé, aki egy belgiumi abbé, aki liberális módon gondolkodik. Ő tulajdonképpen, most megint azt kell mondani, hogy megelőzte a korát. Tehát, hogyha a II. Vatikáni zsinat idején él, akkor ő lett volna a zsinatnak az egyik vezér alakja, mondjuk. Abban az időben pedig eléggé elítélendő személyiséggé vált. Ugyanis volt egy folyóirata, a L'Avenir, a jövő, amelyben ezeket a liberális eszméket egyesíti a katolikus gondolkodással. Tehát valójában az, amiket ő ott fölvet, azok a társadalomra vonatkozó részek, azok nem igazán problémásak, bár gyanúsnak hatottak ugye az egyházi állam részéről, mert hogy az egyházi államban, amint látjuk, eléggé erősen tartja magát egy konzervatív katolikus vonal, társadalmi eszmét tekintve is, de ez még nem lett volna probléma, azonban ami a vallási liberalizmust illeti, és a vallási liberalizmusban ugye ott van az is, hogy lehet, hogy nincs is Isten, sőt, hogyha nem valaki tagadja Isten létét, az teljesen természetes, nyugodtan el kell fogadni. Tehát az ilyen dolgok azonban már Róma számára elfogadhatatlanok voltak, úgyhogy a pápa körlevéllel fordul az egyházhoz már 1832-ben a Mirári Vósz kezdetű körlevéllel, amelyben ezeket a egyébként részben elfogadható, de más részben elfogadhatatlan szabadság eszményt ítéli el. Itt valójában még nem mondja ki Lamnének a nevét, tehát ez egy ilyen általános körlevél. Azonban egyértelmű volt, hogy kimondottan Lamné és mozgalma ellen irányul, mert hogy ők voltak a leghangosabbak abban a korban, meg akik nyíltan fölvállalták ezeket a liberális eszméket. A következő körlevél, a Mirári Vósz azonban már kimondottan elítéli, tehát név szerint megemlítve Lamnét, és ráveszik arra, hogy hallgasson el, szüntesse be a folyóiratát, ne valljon ilyen liberális eszméket. És ezt Lamné, hát hosszas küzdelem után végül is elfogadja. Azonban a barátai fölbiztatják, hogy mi az, hogy ilyen megalkuvó, miért engedi ezt meg magának, álljunk ki az igazsága mellett, és éppen ezért Lamné visszatér az előző álláspontjához, aminek a következménye a kiközösítés lesz. Érdekes az, hogy Lamné mindezek ellenére megtartja a cölibátust, tehát nem nősül meg, nem él erkőstelen életet, vagy bármi, tehát ezekhez a dolgokhoz ragaszkodik, viszont a végén a végrendeletében nem kér egyházi temetést. Tehát csak eltávolodott az egyháztól, és ahogy mondtam, tulajdonképpen Lamnének a tragédiája az, hogy túl korán szedte elő ezeket a dolgokat, és túlságosan korán kezdett el a liberális eszmékről oly módon beszélni, ami az akkori egyház számára érthetetlen és elfogadhatatlan volt.
16. Gergely pápa viszonylag hosszú uralkodása azért gondolom nem csak a liberalizmus elleni harcról szól, tehát mi az, amit még az ő nevére meg kell említenünk?
Itt a belpolitikája, hogy hogyan is vezeti az egyházi államot. Látni kell azt, hogy tisztában volt a helyzetnek a fonákságával, hogy mekkora belső nyugtalanság van az egyházi államban, és hogy ezt felerősíti az olasz egységmozgalomnak a törekvése is. Éppen ezért ő próbál nagyon mérsékelt reformokat bevezetni, tehát például azon a téren, hogy az állami kormányzásba itt-ott már engedélyezi civileknek az alkalmazását. Ami lényeges, hogy itt még a korábbi időknek megfelelően mindig kinevezéssel történik ez, tehát a pápa vagy a vezető kongregációk azok, akik kinevezik az egyes vezetőket, tehát választásokról egyelőre nincs szó. Az még majd a következő időszakban következik be, illetve, hogy a bíróság rendszerében megengedi azt, hogy civilek is részt vegyenek a bíróságok munkájában, akik sokszor sokkal tapasztaltabbak, vagy mondhatjuk inkább így, hogy sokkal járatosabbak a jogban, és éppen ezért jobban tudják elvégezni a munkájukat. Tehát mondhatjuk azt, hogy szakértőbb módon működnek innentől kezdve a bíróságok. Azonban a pápa mindezek ellenére egész uralkodása alatt szembe kell, hogy nézzen azzal a kihívással, hogy újra és újra lázadások törnek ki, amelyekhez mindig külföldi segítségre van szüksége, azért, hogy meg tudja őrizni az egyházi államnak az egységét, és hogy a pápai hatalom is megmaradjon. A külpolitikájában igyekszik ő is azt a vonalat képviselni, amit elődei, tehát konkordátumok, illetve ott, ahol azt látja, hogy a konkordátumokat nem megfelelően tartják meg, ott igyekszik bátor hangon kiállni a katolikusoknak az érdekei mellett, például Poroszországban, ahol ugye a protestánsok részéről érik atrocitások a katolikusokat, illetve az orosz cárral szemben is fölemeli a hangját, mert hogy ott meg elsősorban a lengyel-litván területeken bántalmazzák a katolikusokat, vagy korlátozzák őket a hitüknek a gyakorlásában. Ami még fontos, hogy az ő idejében indul el egy nagyobb missziós tevékenység, tehát ő az, aki a világra is nagyobb figyelmet fordít már, mert hogy 44 új missziós körzetet hoz létre, ami azt jelenti, hogy azok a későbbi ott megszervezendő püspökségeknek lesznek a központjai. És ezek nem csak a világ egyéb részein, hanem például a Balkánon is, mert hogy a török birodalom ebben az időben már elkezd recsegni, ropogni, és a Balkánon is lehetőség van arra, hogy megpróbálják a katolikus egyházat újjászervezni. 70 új püspökség alapítása fűződik a nevéhez szerte a világon, ami azért egy elég komoly szám, és mutatja azt, hogy vele az eddigi, mondhatjuk így, hogy európai katolicizmus egyre inkább elkezd kilépni a világba.
Az, hogy az ő pápasága után mi történik, kiveszi át a trónt, arról fogunk beszélni a következő adásban, de azért elárulom, hogy 9. Piuszról szó lesz mindenképpen.
A mai adásban 12. Leó és 16. Gergely pápáról, Budapéter teológiai tanárral Klész Beáta beszélgetett.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Négy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A kormány és a szülők közös célja, hogy